Egy kicsit filmes is, itt van velünk Katona Csaba, szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Szia, jó reggelt!
Tegnap volt a születésének évfordulója Lee Marvinnak, aki pont 100 éves lenne, február 19-én, és hát itt egy csomó mindent elmondtam a bevezetőbe róla, vagy legalábbis próbáltam így a karaktert megfogni, aki volt ő, de hát akkor nézzük Lee Marvint.
Hát szerintem egy végtelenül izgalmas figuráról beszélünk, azzal együtt, hogy kétszer is sikerült ő beskotolyázni különféle filmes szerepekbe, vagy ifjabb korában a Rossz fiúk szerepét vitte elő szeretettel, majd erről fogunk beszélni. A másik pedig természetesen a kemény, egyszerű, puritán, ugyanakkor végtelenül becsületes, idealizált katonának a figurája, ami leginkább ugye a Dirty Dozenből, tehát a Piszkos 12-ből ragadt ránk Reisman őrnagy szerepéből. Nem véletlen egyébként, hogy ezeket a kemény szerepeket kapta. Maradjunk annyiban, hogy azon kevés színész egyik, aki valóban szolgált a fronton, és nem is akárhogy szolgált a fronton. Ugye a születés éve 1924, ebből következően az Egyesült Államok polgáraként részt vett a II. Világháborúban, de ne szaladjunk ennyire előre, kezdjük a nevével. De maga a Marvin család a 17. századi puritánok közé tartozik, tehát egy Matthew Marvin nevű úriember 1635-ben egyebek mellett komoly szerepet játszott a Egyesült Államok korai történetében, és az édesapja az ő egyenesági leszármazottja volt, ebből következően Lee Marvin is az ő egyenesági leszármazottja volt. Ami azt mutatja, hogy hát ha Amerikában valaki vissza tudja vezetni 300 évre a családfáját, az nem számít kevésnek, lássuk be Európába se.
Igen.
Ez ilyen tejfőszőke, hamar őszülő, nagyon ilyen piros posgás ábrázatú, kékszemű, ez az ilyen angolszász protestáns minta.
Valami ilyen helyen kell kopargálnunk, igen, és innen jött ő is, azzal együtt, hogy egyébként nála viszont sötétebb hajszín dominált fiatalabb korában, viszont nagyon hamar őszterülni kezdett. Tehát nem emlékszem rá, hogy bárki fel tudná idézni a nem őszhajú Lee Marvin alakját.
Aha, igen, ez nehéz.
Mert ugye elég fiatalon beállt ebbe a karakterbe. Az a típusú színész volt, aki olyan a 30-as évei végén, 40-es évei elején ugyanúgy nézett ki, mint a halál akkor 60 fölött. Tehát egész egyszerűen egy stabilizálódott az állapota, és ez segített ezt a karaktert egyébként tovább gördíteni, amiről beszéltünk. Na de születéséről talán még annyit, hogy nem volt egy mintagyerek. Tehát voltak vele problémák az iskolában, és a nevéről érdemes még egy picit megemlékezni. Nevezetesen ez a Lee név, ez nem másra utal vissza, mint Lee tábornokra, a konfederációs seregek vezetőjére. Mert hogy vele is rokonságban volt a család, és ezért aztán így esett, hogy a bátyját Robertnek keresztelték őt, meg Lee-nek. És akkor Robert Lee így testesült meg ismételten. Ugye ő volt az a hadvezér, akit még a másik oldalról is tiszteltek. Ezt ne felejtsük el egy másodpercig sem, mielőtt még valami veszett rosszistákat kezdünk el gyonítani ott a Marvin család felmenőinél. Na nem is zárom ki ezt a lehetőséget, de nem is állítom. De maradjunk annyiban, hogy volt egy tisztelet Robert Lee.
Hát mondjuk azt, hogy New Yorkban született, és utána Tucsonba, Arizonába vonult vissza, később az valamiféle ilyen valamit elmond erről az egész hagyatékról.
És azért tegyük rögtön hozzá, hogy egyébként elkötelezett demokrata volt, és például a 60-as években felszólalt a homoszexuálisok jogaiért, ami abban az időben azért nem volt még annyira, mondjuk úgy, hogy elfogadott történet. Meglehetősen önfejű figuráról beszélünk, és az önfejű figura, aki leginkább vadászattal, meg különféle alkoholokkal, meg egyebekkel, meg bulizással szeretett ölteni az ifjú korát, hát egy éles váltással a frontra került, és konkrétan a japán fronton kellett harcolnia. Amennyire tudom, két alkalommal is megsebesült, egyszer az ülőidegét találták el, ezt most megpróbáltam kultúráltan körülírni, egyszer pedig a lábába kapott, de egyébként mesterlövészként szolgált, és kapott bíbor szívet azt hiszem kétszer.
Hát sőt, ez nagyon komoly sztori róla, hogy Iwo Jima ellen vezényelték a szakaszát, és nagyjából mindenki meghalt, ő túlélt, és ez a bíbor szív kitüntetés az innen jött.
És ugye sebesülten élte túl, valóban szinte az egész szakasz ott maradt, több mint 20 bevetésben vett részt, tehát elég keményen végigharcolta a háborút. És aztán később ő is elmondta, hogy egyebek mellett ez segítette az ő filmes karrierjét részben, hiszen nem csak el tudta játszani azt a fajta katonát, akit ő idealizált katonának tartott, és mindig el is mondta, hogy ő úgy igyekezett megjeleníteni Reisman őrmestert is, hogy ő ilyennek képzelte el az ideális vezetőt, amit ő látni akart. Hogy tudja, hogy kemény, de következetes, és ha kell, akkor a katonáiért tűzbe megy. Ez az egyik, ami az előnyére szolgált neki itt a karakterszerepeknél. A másik pedig, azt ne felejtsük el, hogy tudott segíteni abban a színésztársainak, akik ugye nem járták meg feltétlenül a frontot, főleg ahogy megyünk előre az időbe, hogy segített nekik a gesztusokba, a mozdulatokba, a slangbe, mindenbe, tehát hozta magával azt a front tapasztalatot, amit tényleg a színészetben is remekül lehetett alkalmazni. De hát ez még önmagában nem garantálta volna azt, hogy belőle színész lesz, de mégis az lett. És hát a háború után, amit leszerelt, ugye sebesültem, valamivel meg kellett élnie, különféle alkalmi munkákból élt, de egyszer beugrott valami cimborája helyett egy ilyen mellékszerepre. És hát elég jól csinálta. És felfigyeltek rá, hogy ez az ember ez egy elég karakteres figura, karakteres a hangja, karakteres a megjelenése, és hát a rossz fiú szerepekbe kezdett tündökölni. Én ezek közül most így kapásból kettőt emelnék ki, mindjárt mondom a filmnek a pontos címét. Ugye az egyik az a...
A Brandós film.
A Brandós mindenképp, igen.
A Vad.
A Vad, ugye, igen, a The Wild One. Ez az a film, ahol ugye Marlon Brando, ez a film az 50-es években készült, 50-es évek elején, 51-52-53, valahogy ilyen tájba. És Marlon Brando benne a pozitív fő, és Marlon Brando mellett nehéz villogni, ezt azért ismerjük el. Hát itt se a jó fiú szerepét osztották le Lee Marvin-ra.
Ebből a filmből is van egy csomó olyan felvétel, fekete-fehér filmről van szó, ami ilyen a motoros bandáknak a kegyetlenkedéseiről szól. Ugye valamiféle ilyen ennek a szubkultúrának volt egy ilyen erőteljes felívelése. Hazajöttek egy jó páran a háborúból, nem tudtak hova elhelyezkedni, tömörültek ilyen férfi bandákba, és akkor fosztogattak, stb. Hát ez jól végigment így a 60-as évek film kultúráján is. És van egy olyan jelenet, amit sokszor szoktak alkalmazni, és visszatér, mint egy ilyen tiszteletadásként. A kamera egy ilyen alsó pozícióban van, és azt lehet látni, hogy egy ilyen bőrkabátos pacák így kinyitja a bicskáját, így kicsapja a kezével így a kamera irányába. Szóval igen, abban ő játszott a Chino nevű.
Chino, így van.
Hát nem túl pozitív karakter.
Egy ilyen csíkos pulóverben dönget a motoron, aztán az első komoly megjelenítése volt egyébként a motoros bandák okozta társadalmi problémáknak. Angliában a 60-as évek végéig le se játszották ezt a filmet. Viszont tegyünk hozzá egy apró érdekességet, mert mindennek van magyar szála. Ennek a rendezőt úgy hívták, kérem, hogy Benedek László.
Na tessék.
Ezt az ügy elsőre nem gondoltuk volna, nem. Mert megint magyar van mögötte. Igen. De ezért modellezzük a helyzetet. Benedek László, egy derék magyar ember, éppen rendezi Marlon Brandót, illetve hát Lee Marvint.
Jól hangzik.
Jól hangzik valóban, és tényleg ő itt egy ilyen iszákos, zabolátlan, tomboló, gátlástalan figurát jelenít meg, de volt egy másik szerepe, és abban nagyon szerettem, ez a The Big Heat, ahol a Benion nevű írszármazású kiváló rendőrfőnöknek a ellenkezőjét alapítja, ugye a Lagana nevű maffia főnöknek a gonosz jobb kezét, akit egyébként egyébként mellett azzal torolja meg a barátnőjének az idézőjelben, hogy hűtlenségétől forró kávét önt az arcába, tehát ez az erőszakos, zabolátlan szerep, ez nagyon-nagyon-nagyon hamar ráragadt. És itt
a Big Heat, igen, tényleg.
Igen. Ez egy kiváló film, és még kiválóbb regény, azt rögtön hozzáteszem, tehát egy irodalmi szintű krimiről beszélünk, érdemes elolvasni, magyar fordításban is megjelent a klasszikus Albatrosz könyvekben, Andor Domini. És abszolút nincs benne semmi politikai korrektség, mert akkoriban ezt nem ismerték, ezt a fogalmat, tehát mai szemmel olvasva vannak benne furcsaságok.
De... Ezt a Fritz Lang rendezte ráadásul, úgyhogy nem akárki dobta oda. Nagyon jó, ezt meg kell nézni.
Mindenképp érdemes, és mondom, a regényt is jó szívvel ajánlom. Egyébként ebben a filmben nem lövik le, hanem a végén letartóztatják. Tehát a filmnek van egy ilyen erkölcsi üzenete, hogy a legfőbb gonosz az nem esik áldozatul, hanem majd a törvény fogja megtorulni mindazt, amit elkövetett. Ugyanakkor azonban kezdtek megjelenni a katona szerepek, tehát a western filmek katonáitól kezdve a második világháborús, meg első világháborús katonákig minden létező szerepet alakított, és hát egyébek mellett ilyen figurákkal került aztán egy vászonra, mint mondjuk John Wayne, csak egy példa, vagy Ronald Reagan. Azért itt azért korszakos figurákról beszélünk, ugye. A John Wayne-ről talán annyit, hogy van egy legendás film, ez a Aki megölte Liberty Valance-t.
Igen.
The Man Who Shot Liberty Valance. Na most ez azért érdekes dolog, mert ugye itt nem Liberty Valance a főszereplő, ugye negatív figura, és ugye itt John Wayne meg James Stewart villognak ebben a filmben, de Liberty Valance-t azt nem más játsza, mint Lee Marvin. És már megint tényleg egy ilyen démonian gonosz figurát, egy ilyen teljesen gátlástalan mindent és mindenkit terrorizáló ürgét, és ugye azért ez a címe a filmnek, mert a pozitív főhős az, akit senki nem gondolna, James Stewart, lelőtte Liberty Valance-t. De lelőtte. És ezekben a szerepekből meglehetősen beleragadt, igazából ki sem tudott jönni, ezt tegyük rögtön hozzá. Ő maga általában cinikusan egyszer azt találta mondani, hogy az első 40 évem azzal telt el, hogy valahogy bejátszom magam Hollywoodba, a következő 40 azzal fog eltenni, hogy kijátszom magam Hollywoodból. Ennyi nem adott meg neki sajnos, hát 1987-ben meghalt. És közben volt egy meglehetősen viharos magánélete, két házassága, a kettő között egy hosszú távú élettársi kapcsolat, ezeken része pereskedésbe torkollott, és hát elég rendesen ivott, meg elég rendesen cigarettázott. Tehát ez is belejátszott abba, hogy annyira annyira hosszú élet nem adatott meg neki, de ami az igazi áttörést hozta számára, szerintem is nem véletlenül említettük már az elején, az a Piszkos 12.
Igen.
Tehát az a film szerintem nemzedékeknek a retinájába éget bele, ahogy egyáltalán az elindul, a kiválasztás, azok a kiváló karakterszínészek, tényleg ugye Charles Bronson is szerepel ebbe a filmbe egyebek mellett. Mai szemmel nézve már meglehetősen nevetségesnek tűnik az akció kivitelezése, meg egyáltalán az egész, tehát annyira hülye német katona egy se volt, hogy ne kapták volna el őket 10 percen belül. De maradjunk annyiban, hogy azért egy hangulatot hozott. Ugye?
Azért, mert a Piszkos 12 az a kornak ugye az Ocean's Eleven-je volt.
Abszolút.
Lényegében erről szólt, egy jutalomjáték sok olyan színésznek, aki már befutott, akit ismertek a filmben, vagy a TV képernyőről, a nézők, Telly Savalas, Charles Bronson, és lehetne egy sorolni.
Hát énekesek is szerepeltek benne, epizód szerepek erejéig, igen. És ugye ne felejtsük el, hogy a Piszkos 12-nek tagja volt egy a Jefferson nevű fekete srác, meg a Samson Pózi egy indián, igen. Ami nyilván nem segítette feltétlenül azt, hogy ne bukjanak le, de mehető, hogy a verbában viszonylag kevesen szolgáltak ezek közül, de hát...
Clint Eastwood.
De a film attól még zseniálisan jó volt, és roppant szórakoztató tud lenni, és főleg úgy, hogy az embernek a szíve szakad meg, ahogy hullanak a karakterek. Tehát ugye a végén nem sokan maradnak életbe.
Járja, a Clint Eastwood benne volt.
Clint Eastwood nem volt
nem
benne.
Nem volt benne, persze,
akár
bocsánat.
Benne, de akár benne is lehetett volna.
Ő a köve, igen.
De valamelyik filmjében volt? Játszott ő a Clint Eastwooddal?
Lehet.
Lehet, húj, most így fejből nem mondom meg. A Clint Eastwood az annyira erősen belém éget, ugye a Kelly hősei és a és különböző... Akkor, és a különböző...
Chuck Norris biztos, mert a Delta Kommandóban...
Az majdnem, hogy az egyik utolsó
villantása volt. Az utolsó, igen. Szerintem, Delta Force.
Illetve amíg a Bronzont, ha már szóba hoztuk, készült még egy film talán 81-82 körül, ahol Charles Bronson játsza az üldözött kemény vadnyugati férfit, ez a 30-as években játszódik, tehát ilyen kései vesztem, és akkor azok a rangerök, akik a nyomába erednek, ott azoknak a vezetője nem más, mint Lee Marvin, és kicsit így a szökevényre haj az a történet, mert a végén rádöbben, hogy hát lehet, hogy ez a derékember mindenkit lelőtt, de igazából mindenki megérdemelte.
Megvan, és már a Donald Sutherland kevertem hirtelen, ugye, mert ő meg a Kelly hőseiben együtt játszott a Clint Eastwooddal.
Hát Donald Sutherland szegény első áldozatok egyike, ez nagyon szomorú, amikor őt is leszedik, mert nem beszélve Viktor Frankó haláláról, ha már szóban, de amikor ugye már menekülnek, és már majdnem mindenki megúszta. Rögtön hozzáteszem, hogy a film azért nem mindenkit szedett le olyan értelemben, hogy jó néhány karakternek, például az indián Samson Pózinak a sorsa, az kérdéses maradt, tehát ott nem foglaltak állást. Na és hát ebben a filmben is egyébként Charles Bronsonnal játszik. Ha valamit a hibájáról róhatok föl Lee Marvinnak, az igazából az, hogy elvállalta a Piszkos 12 folytatását.
Hát igen. Jó.
Ezeket nem feltétlenül kellett volna, igen. Maradjunk
annyiban. Ezt nehéz megítélni.
Nyilván pénz beszél a kutya ugat, meg egy színésznek nem az a feladata, hogy most azt mondja, hogy szigorúan bűvésznek kell lenni. Nem, hát ajánlatot kapott, eljátszotta. Maradjunk annyiban, hogy a Piszkos 12-nek jól emlékszem, talán 3 folytatása is készül, de 2 minimum. Ebben ő...
Ezt most nem tudom neked megmondani.
Még egy olyan is volt, ahol Telly Savalas játszotta a Reisman őrnagy szerepét. A harmadikba, azt hiszem. Tehát egy ilyen éles váltással, aki azért ne felejtsük el, hogy ő volt az egyetlen negatív figura a filmbe, ugye a 12-ből, akit a saját bajtársai szednek le. Rögtön hozzáteszem, hogy a regény változatban viszont Viktor Frankóhoz, akit a saját bajtársai leszednek, uh-huh. Tehát ott is van egy váltás, mindegy. Szóval csak arra akarok utalni, hogy igazából a Piszkos 12 folytatásai azok megcsinálták, bár nem ez volt a szándék, de ez lett az eredmény a Piszkos 12 paródiáját.
Igen.
És hogy még egy, na hát akkor már menjünk ebbe bele, a Piszkos 12 nem tudom, hanyadik részében szerepelt az a Sonny Landham, aki pedig a Billit játszotta a Predatorban, a Ragadozóban. És ott egy Six Killer nevű indiánt játszik benne természetesen, mi mást, aki hát feláldozza magát a bajtársaiért, és ő is ott egy ilyen börtönből kihozott kemény fiút alakít. Sajnálatos módon nem éli túl a csatát, mint ahogy nem élte túl a Predatorba sem. Na visszatérve Lee Marvinnak a pályájára.
Egyébként a Becstelen Brigantik azért érdekes ebből a szempontból, mert csináltak egy olasz, lényegében olasz verziót, amin a Piszkos 12-nek egy ilyen laza átirata volt. Annak volt az eredeti címe az Inglourious Basterds, és azt dolgozta át a Tarantino a saját stílusában teljesen máshogy természetesen. Úgyhogy ilyen utóélete is van ennek a filmnek.
Hát nem láttam az eredeti olasz filmet, de meg próbáltam
77-es.
Elképzelni. 12 hős olasz katonát.
Az egy más, egy kicsit, igen, a nagy zabálás egy kicsit más, hogy...
Uno Cappuccino, tehát na mindjárt most ebben nem menjünk bele. Viszont tényleg azzal szeretném igazából összegezni az egészet, hogy ez olyan ember volt, amennyire én meg tudom ítélni, aki nem akarok máshogy fogom, nem született színésznek, de mégis az lett. Tehát igazából megragadott egy szerencsés lehetőséget, ami igazából ő sem mérte még akkor föl, hogy ez mivel fog járni, és aztán pedig a filmipar meglátta benne azt a fajta karakterszerepet, ami foglyul is ejtette, ugyanakkor azonban hát karakteresen fölrakta őt ugye a filmiparnak a térképére, és ne felejtsük el, hogy igazából egy vígjátékkal dobantott először nagyot ez a Cat Ballou, ahol kettő Cat szerepet Ballou, alapított, igen, és igen, talán még Oscar-díjat is kapott érte. Tehát erre most nem esküszöm meg, de ugye a Cat Ballou azért érdekes, mert ott egy dupla szerepet viszel, egyrészt, másrészt pedig az tipikus vígjáték, és azért Lee Marvin nem egy vígjátékhoz kötjük, de ez megint csak azt mutatja meg, hogy valószínűleg sokoldalú színészi tehetség rejtesz benne, mint sem, hogy mindig a kemény fiút játsza, de hát a jelek szerint a kevés fiú szerep az elvitte őt.
Megvan a Paint Your Wagon, nem tudom, hogy ezt akarom-e látni, ez egy 69-es western musical, amiben Clint Eastwood-tal együtt játszott.
Pénz beszél a kutya úgy.
Igen.
Most mit mondjak, ha én fel annyi pénzt kapnék egy szerepé, mint amit neki ajánlottak, én is kimennék
egy színpadra. Lehet, hogy egy zenés táncosban viszont látom.
A Cat Ballou az Golden Globe-ot hozott neki, és a BAFTA-t, és az Academy, tehát megkapta az Oscar-t is akkor, úgyhogy ott mindent hozott a Cat Ballou szerep. Én még 67-ből emelnék ki, pont a Piszkos 12 évében jelent meg a Point Blank. Annak nem nagyon találtam magyar verzióját, de ezt mindenkinek ajánlom. Maga a rendező, John Borman is egy klasszikus rendező, iskolából származik, maga a film pedig egyszerűen csodálatos. Fényképészet, sztori mesélés minden szempontjából, zene. Ugye abban aztán tényleg magát alakítja ezt a kicsit ilyen felemás, de inkább jó, tiszta lelkű pacákot, aki viszont kőkemény a Volker szerepében tűnik fel.
Erről mindig az a magát alakítjáról mindig az anekdota jut az eszembe, az azt hiszem talán Frank Sinatra-ról mondták, hogy egyszer cameo szerepbe beugrott 3 perccel égé filmbe, és valami rajongója mondta neki, hogy mester, én imádom magát, de a legutóbbi filmben az a Himself nevű színész az nem tudta jól hozni az ön karakterét.
Igen, hát de neki nem sikerült. Hát tök jó, hogy ezt mind elmondtad. 100 évvel ezelőtt, február 19-én született, tehát 1924-ben Lee Marvin és Katona Csaba róla beszélt. Még egyébként a legvégén sikerült neki behúzni konkrétan majdnem azt, ami történt vele, tehát majdnem, hogy ilyen öléletrajzi ihletésű, a Nagy Piros Egyes, a Big Red One című filmben, ahol eljátszotta. Én úgy emlékszem a filmből, hogy még a kitüntetést is, a bíbor szívet is viseli, rajta van az egészben, tehát ott tényleg, mint amit történt vele, eljátszotta Lee Marvin, ez 1980-ban volt az egyik utolsó filmje.
És 1987-ben hunyt el, tehát ha meggondoljuk, alig-alig jött túl a 60. életévét, nyilván ebbe belejátszottak a öröklött tulajdonsága is, de az életvitele is, ne vitassuk el.
Lee Marvinra emlékeztünk, Tát Katona Csabával. Köszönjük szépen!
Én köszönöm a figyelmet, sziasztok!
Szia!